A mai tanítás rendkívül tömény lesz valószínű, a tartalma miatt is, meg tényleg rengeteg minden van, amit szeretnék elmondani. Úgyhogy csapjunk is bele, hogy ne lógjak túl az időn jobban, mint muszáj lesz. De mielőtt belevágnánk, szeretnélek emlékeztetni benneteket, akik itt voltatok múlt héten, akik meg nem, nektek elmondani, hogy mi vezetett ide, ahol ma leszünk az 5. fejezetben, Márk evangéliuma 5. fejezetében. Ugyanis múlt héten azt láttuk, hogy a tanítványok Jézussal hajón átkelnek a Genezáret, a galileai tavon, a galileai tengeren, és egy brutális nagy viharba keverednek, olyan nagyban, amiből a halászok nem tudták kimenekíteni magukat. És van, hogy viharba kerül az ember, és van, hogy ez véletlenül van. De amikor ilyen szintű, és ezt múlt héten is beszéltük, hogy mennyire démoni vihar volt ez Jézus, mint démont állított le, akkor felmerül az, hogy lehet, hogy okkal és céllal. És ma meg fogjuk látni, hogy mi volt az az ok, és mi volt az a cél, ami miatt nekik át kellett kelni ezen a tavon. Jó? Okkal és céllal indultak el ebbe az irányba. Jó eséllyel az apostolok se tudták, hogy mi ez az ok és a cél. Jó eséllyel az a személy, aki a cél volt, se tudta. Sőt, biztos. Jézus valószínű tudta, valószínű megkapta ezt az atyától. Úgyhogy ennyit így röviden bevezetésként, és akkor most jöjjön a kemény valóság, ami olyannak fog tűnni, hogy tényleg ez valóság, ez lehetséges? Na de erről is fogunk beszélni. Márk evangélium a 5. fejezet első 20 versét olvasom. Majd megérkeztek a tenger túlsó partjára, a gadaraiak földjére. Amint kiszállt a hajóból, a sírok közül elébe jött egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki sírboltokban lakott, és már láncokkal sem bírta őt senki lekötni. Mert már sokszor megbilincselték, és láncra verték, de ő a láncokat szétszaggatta, a bilincseket összetörte, és senki sem tudta megfékezni. Éjjel-nappal a sírboltokban és a hegyek között tartózkodott. Kiáltozott és kövekkel vagdosta magát. Amikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutott hozzá, leborult előtte, majd hangosan így kiáltott. Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságos Isten fia? Az Istenre kérlek, ne kínozz engem! Mert azt mondta neki, tisztátalan lélek, menj ki ebből az emberből. Majd azt kérdezte tőle, mi a neved? Az így felelt, légió a nevem, mert sokan vagyunk. És igen, kérte őt, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. Ott legelt egy disznónyája hegyoldalon, és a tisztátalan lelkek mindnyájan azt kérték tőle, küldj minket a disznókba, hadd menjünk azokba. Ő megengedte nekik. Ekkor a tisztátalan lelkek elhagyták az embert, és bementek a disznókba, a csürhe pedig, mint egy 2000 disznó a meredekről a tengerbe rohant és vízbe fúlt. Akik pedig legeltették azokat, elfutottak és elhíresztelték a környező városokban és falvakban. Az emberek pedig elmentek, hogy lássák, mi történt. Amikor Jézushoz értek és látták, hogy a megszállott, akiben a légió volt, ott ül, felöltözve és eszénél van, megrettentek. Akik pedig látták, elbeszélték nekik, hogy mi történt a megszállottal és a disznókkal. Ekkor kérlelni kezdték Jézust, hogy távozzon el a határukból. Amikor azután Jézus beszállt a hajóba, az előbb még megszállott, arra kérte, hogy vele maradhasson. De ő nem engedte, hanem azt mondta neki, menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot cselekedett veled az Úr, és hogyan könyörült rajtad. El is ment, és kezdte hirdetni a 10 városban, milyen nagy dolgot cselekedett vele Jézus, úgy, hogy mindenki csodálkozott. Hát ez egy rövid látogatás lett, ugye? éjszaka próbálnak áthajózni, valószínű még hajnal hasadt előtt sötétben kikötnek. Jézus kiűzi a démonokat, megjönnek a városból a tömegek, és azt mondják, hogy Jézus távozz innen. És ők megint csónakba szállnak, és elmennek. El tudom képzelni az apostolokat. Na, ezért kellett ide jönni, ugye ezért elvesztünk egész éjszaka. Mi mindent látunk itt. Nagyon sok feldolgozása van már Jézus életének és szolgálatának, és tényleg vannak már egészen jók is. De valahogy, amikor az ember olvassa Isten szavát, annyira jobb, mint bármelyik film szerintem. Tehát, hogyha csak elképzeljük ezt a jelenetet, ezt az egész esemény sort, ami itt történt, ezt nem lehet filmre vinni. Ezt nem lehet filmre vinni. Szeretném, hogyha látnánk ezt a helyzetet, ami itt történt, néhány szemszögből, mert van legalább négy, de valószínű több is. És a végén majd beszélni fogunk a szellemvilágról is, ígérem, a démonos dolgokról, meg mindenről. Vannak gyülekezetek, amikben szerintem bőven túltolják ezt a démonos dolgot, van, ahol nem beszélnek róla, mintha ez nem is lenne, nem is léteznének ilyen dolgok. Mi igyekszünk, amikor előjön, akkor abban a töménységben, amiben jelen van, elmondani, amit csak lehet abból a szakaszból. Úgyhogy ha először vagytok itt, vagy először hallgatjátok ezt online, akkor nem minden vasárnap beszélünk a démonokról, és szóval erről tudjatok. A tanítványok szemszögéből a helyzet. Egész éjjel küzdünk. Életünk valószínű legnagyobb viharával. Olyan viharral, amivel még szembe nem néztünk. Olyan viharral, amit nem tudunk legyőzni. Aztán Jézus szavára, nem a mi tudásunk hatására, hanem a megváltó Jézus szavára vége van a viharnak, és megérkezünk a túloldalra. Mi van? Ugye valószínű egy ilyen káoszban vannak a tanítványok, hogy azt a vetyár. Hát ez a Jézus leállította azt a vihart, amit mi nem tudtunk legyőzni. Egy mondattal, egy szavával. És akkor megérkezünk a túlpartra, és jön ez a szörnyeteg felénk, ugye? Hát legalább két dolog járhatott a fejükben. Az egyik az, hogy Jézus, felmondok, nem vagyok tovább apostol. Itt volt elég, ez a vihar, meg ez az őrült, aki jön, bőven elég. Én tiplizek innen. A másik pedig, és szerintem itt ebben a helyzetben el voltak alélva az apostolok, az volt, hogy most ezzel mi fog történni? Jézus mit fog tenni? És látjátok a szövegből, Jézus előbb szól a megszállotthoz, valószínű, mint hogy egyáltalán kiszállnak a csónakból. Mert ugye már azt olvassuk, hogy válaszolnak a démonok, hogy ne gyötörj bennünket, mert hogy ő azt mondta, hogy menj ki. Képzeljétek el Jézus szemszögét. Ugye fölébresztették, lecsendesítette a vihart, megérkeznek a túlpartra, jön a megszállott, és Jézus hátra néz az apostolokra, és azt mondja, srácok, érte jöttünk, nem gyönyörű? Ő már most látja a gyógyult, volt megszállottat, akihez el fogunk jutni a történet folyamán. Érte volt az utazás, srácok? Érte volt az ember feletti erőfeszítés, érte küzdöttetek egész éjszaka. Ő érte jöttünk. A megszállott ember és a megszállók szemszögét is nézzük meg. Jó, az itt kapásból kettő. Van ez a megszállott emberünk, kezdjük ő vele. És kezdjük abból, hogy az ember, mint olyan, az ember képmása, Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, ezt mondja a Mózes első könyve. Istennek ez a képmása, ez az ember gyötörve, régóta gyötörve, pusztítva létezett. Ez az ember, ez démonok által már nagyon régóta meg volt szállva. Ez az egyik csomagja. A másik csomagja, hogy a társadalma, a közössége nem tudott vele mit kezdeni, ezért kivetették, ezért élt temetőkben, meg temetők környékén, meg barlangokban. A társadalom megoldása az volt, hogy láncoljuk le, bilincseljük meg. Kirekesztve, elűzve, megkötözve, emberek által megvetve élt. Már-már megvadult állatként élt a sírok között. Vegyétek észre itt, amikor Jézus megérkezik, ő Jézus felé is szalad. Hajnalhasadta lehet legjobb esetben, de lehet, hogy még sötét van. Valószínű, egy nagy darab emberről van szó, mert ugye láncokat tudott letépni magáról. Milyen ijesztő lehet ez a jelenet, ugye? És szegény ember vagdosta magát kövekkel, csonkította magát, nem tudta az ember belül elviselni azt, hogy ezek a szellemek uralják az ő testét és lelkét. És szabadulni akart a helyzetből, és nem volt más, mint az, hogy a saját halálát kívánja. Érezzétek ezt a reményvesztettséget, ezt a reménytelenséget. Nem tudok ebből szabadulni. Az emberek se segítenek, semmi és senki nem segít, akkor pusztítom magamat. A megszállók, a sok démon, őket annyira nem sajnáljuk, mondjuk, az biztos. De itt azt mondják, hogy mi közöm hozzád Jézus, a magasságos Isten fia. Pontosan tudták, hogy kiszálltuk partot. Ugye? Ne kínozz! Kérik, engedélyt kérnek Jézustól, hogy a disznókba menjenek. Ezt is vegyétek észre. Nem szabadon kulicálnak. Jézus hatalmát elismerik. Egy démonnak, és ezt is ízlelgessük, kín nem emberben lenni. Miért? Miért kín ez a számukra? Mert az ő lételemük, hogy Isten képmását pusztítsák. Szimbiózis, parazita, bármilyen párhuzamot hozhattok, de a démonoknak a létezésük, az erejük abból van, hogy megszállnak, sanyargatnak egy emberi lelket. Ha ezt elveszed tőlük, az kínzás. Lételemük, hogy Isten képmását pusztítsák, és Jézus puszta közeledése már kín volt, az, hogy azt mondta nekik, menjetek ki, már felfoghatatlan, léci, hadd menjünk legalább a disznókba. Miért? Ha nem lehetünk emberben, ne menjünk vissza a pokolba szenvedni. Ha a disznókba menjünk, akkor hát, ha még visszajuthatunk az emberbe. Ugye? Itt Jézus szerintem, személyes meggyőződésem, kicsit trollkodott. Disznónyájba akartok menni? Menjetek. Pontosan tudta, hogy mi fog történni. Elhaláloznak gyorsan a disznók, és onnantól kezdve ugyanúgy mennek vissza a pokolra a démonok. És nem tudnak tovább kísérteni a földön, nem tudnak bántani embereket. Mit jelent ez, hogy azt mondták, hogy ugye megkérdezte, hogy mi a neved, és akkor azt mondta, hogy légió, mert sokan vagyunk. Én nem hiszem, hogy egy római légió, ha jól emlékszem, 4-6 ezer emberből állt egy légió. De majd a történész urat megkérdezzük itt a végén. 2000 disznó volt jelen, ugye? Hogy ne higgyünk egy démonnak, amikor azt mondja, hogy légió, mert sokan vagyunk. Valószínű volt több démon ebben a személyben. 3, 4, 5, 50, valahol tök mindegy, hogy mennyi volt. Pusztította ezt az embert több démon. De hogy a többnek akartak látszani, majd hogy ők, hát ha akkor megijed ez a Jézus, ez az Isten fia, ha azt hallja, hogy mi sokan vagyunk. Jézust nem érdekelte valójában se a nevük, semmi. Csak az, hogy takarodjanak onnan ki. Egy démon is sok, de 3-4 démon is okozhat akkora zűrzavart, például egy disznónyájban, hogy 2000 disznó ugrik bele a tengerbe. Hogy ez mekkora kár volt. Ugye a történetnek az is része, hogy itt hatalmas károkozás volt. Most szeretném kérni az első képet, ugyanis készültem. Mai mértékkel mérve, ha az első képet kirakott, köszönöm, a mai mértékkel mérve mekkora kár lenne 2000 disznó elvesztése. Fiatal pályakezdő kandisznó eladó, csak hogyha valakit esetleg érdekel, a pályakezdő kandisznó 180 ezer forintot kóstál. Megnéztem, olyan 60-80 százezertől lehet disznót venni, akár 800 ezer forintig is. Jó? De ha csak azzal kalkulálunk, hogy mondjuk 100 ezer egy disznónak az ára, több mint 200 milliós kárról beszélünk. Köszönöm, köszönöm. Akkor a, mondjuk egy, ez segíts akkor, mondjuk 50 ezer akkor egy 50 kilós, de az még kicsinek számít. Az még malac. Akkor mondjuk 100, akkor 100 ezer, igen, stimmel. Akkor jól tippeltem, hogyha nem 180 ezeret nézünk, hanem mondjuk 100 ezeret átlagárnak. Jó, köszönöm a segítségedet. Tehát mai áron egy disznó átlagára 100 ezer forint Pest megyében. 200 milliós kárt okozott ez a jelenet. Valahol érthető, ha a gazdálkodókat ekkora kár éri, hogy figyelj Jézus, máshol végezd a szolgálatodat, innen menj el. Csődbe mentek valószínű. Ekkora kárt egy nem lehet lábon kihordani könnyedén. Miért tette ezt Jézus? Miért nem csinálta azt, hogy srácok, mármint a démonok, tehát nem a disznókba mentek, húztok vissza a francba, a pokolba. Megtehette volna ezt is. Több elmélet van, és valójában nem abszolút igazságot fogok most mondani. Az egyik gondolat az az, és ezzel én tudok azonosulni, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ezeket egyetlen egy dolog érdekli, ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, ezeket az erőket egyetlen dolog érdekli, hogy pusztítsanak és öljenek. Nem játék. Semmiféle hókusz-pókusz dolog nem játék, mert ez lehet a vége. Ilyen pusztítások lehetnek a vége. Valójában nem tudjuk, hogy miért tette ezt Jézus. Így mondom, az egyik ötletem az az, hogy trollkodott egy kicsit. Na jó, akkor egyúttal oldjuk meg ezt a problémát is, és ez belefér abba az elméletbe, hogy simán lehet, hogy az, aki ez a 2000 disznó volt, az igazságtalan vagyonra tett szert. Ez az egyik elmélet, hogy Jézus itt igazságot szolgáltatott. És azt mondta, hogy mafiózó bátyám, akkor a vagyonodat keresheted a tenger alján. Ugye? Ez is egy elmélet, nem tudjuk valójában, de azt tudjuk, hogy Istenünk igaz, ezért ez ezzel passzolhat. De a vegánokat megnyugtatom, amit kiraktam már a belső csoportunkba is, hogy nem ez az a Biblia igevers, ami bizonyíték arra, hogy nem szabad húst tenni. És minden adventista barátunkat is megnyugtatok, hogy nem ez alapján nem kell lenni disznóhúst. Komolyra fordítva a szót. Mi mindent láthatunk még itt, és szeretném, hogyha tovább mennénk itt most a történetben egy kicsit. Ez a környék, ez egy pogány környék volt, ahova Jézus csónakkal, a 12 tanítvánnyal csak egy ilyen rövid missziós utat csinál, így is lehet fogalmazni. Ugye különböző fordítású bibliákban Gadara, Gesara, Kezra, Dekapolis, ilyeneket ír. Az enyémben ugye én azt olvastam nektek, hogy itt a gadarai megszállott története van, tehát hogy ez a gadarai környék. Ezt értsétek úgy, hogy mondjuk a Csongrád vármegyét vesszük alapul, tehát ott történik ez. Akkor az egyik apostol leírja, hogy Csongrádban történt, de nem írja, hogy Csongrád városában, vagy Csongrád megyében. A másik azt írja, hogy Szentesen történt. A harmadik azt írja, hogy nem tudom, Csongrád-Csanád vármegyében történt. A lényeg, hogy ezen a környéken történt. Tehát itt 10 város volt, és a 10 város határánál egyébként pontosan be lehet lőni, hogy ez hol történt. A másik érdekesség, amit, hogyha olvassátok az evangéliumokat, és akkor olvassátok ugyanezt a történetet, ha jól emlékszem, Mátéba biztos vagyok, de talán Lukács is, azt írt, hogy itt két megszállott volt. Akkor nem passzolhatott, két megszállott, itt egy megszállott. Valójában ezzel az egy megszállottal történik a dolog. És ugye Márk ilyen rövid akciófilmszerűen írja le a dolgokat, a mellékszereplők nem kellenek, ez a csávó itt a lényeg, vele történnek a dolgok. Tehát, hogy simán lehetett még egy szám kivetett, még egy megszállott jelen, aki ott élt szintén a temetőben, a sírboltok között, de nem őróla szól ez a történet. Hogyan történnek ilyenek, és akkor kicsit menjünk bele ebbe a szellemvilág történetbe. Hogyan történhet meg ilyen, hogy egy emberi testbe egy szellemi lény beköltözik? Jó? Tehát ez hogyan lehetséges? Nem megyek bele a mély teológiájába. Az egyetemen is valamennyire kellett erről tanulnunk. Több lelkésszel, akik ebben jártasak, nagyon sokszor sok mindent megtudtam. Az egyik módja annak, ahogyan a démoni erők hatással lehetnek az emberi létre, az igen, ez a legdurvább változata, és akkor fordított sorrendbe menjünk, ez a megszállás. Tehát, hogy egy emberi testbe beköltözik, egy emberi lelket belülről gyötör. Ez az egyik valós lehetőség. Valamilyen, hogyan kerül be? Hogy tud bemenni? Hol a bejárat a lelkünkbe, ugye? Ez a kérdés. A legtöbben, akik hát űztek ki már démont, nem keveset, és ugye ezekkel a démonokkal lehet néha, nem mindig, de néha lehet velük így diskurálni, mint Jézus, hogy mondd meg a neved. És meg lehet tőle kérdezni, és mikor költöztél be ebbe a lélekbe? És pontosan megmondja, napra pontosan. És azok, amelyek ezek ezt elárulták, megmondtak egy gyerekkori traumát, egy fizikai abúzust, egy szexuális abúzust, egy olyan pillanatot, amikor az a gyermeki lélek megtört. És ott egy rés, egy repedés lett. Nem értem, hogy van, ne értsetek félre, csak rakom össze ezeket az információkat, ahol ezek a szellemlények bemennek. Magyarul olyan bűnök és traumák, olyan bűnök, amik olyan traumákat okoznak, amik megnyitják a teret ezeknek a dolgoknak. Nem kötelezően jár vele, ez nagyon fontos kihangsúlyozni, nem minden traumánál költözik be démon, meg nem minden szexuális zaklatásnál, bántalmazásnál történik ilyen. De valami eltörik az emberi lélekben, és nem tudom, hogy az emberi lélek és a szellem hogyan kötődnek össze, de ott valahol, valahogyan az ilyenek meg tudnak történni. Jó, ez a legdurvább eset. A másik a zaklatás. Ez bármelyikünkkel előfordulhat. Bármelyikünket zaklathatnak időszakosan, hosszú távon, de akár átmeneti időre ilyen, ezt úgy fogalmaztam meg, és mindjárt kifejtem, hogy így, mint egy köd így megszáll bennünket, akár átmenetileg hosszabb, tehát átmenetileg időszakosan, na, csak eszembe jutott a szó. Bármikor bárki ellen tudják a zaklatást alkalmazni. Olyan körülményeket teremtenek, olyan gondolatokat dobnak be nekünk. Más embereket beraknak olyan gondolatot, amivel bennünket zaklatnak, bántanak, olyan körülményt teremtenek, fájdalmat okoznak, hogy ezekre a rossz dolgokra mi kivetkőzzünk magunkból, és a rossz dologra reagáljunk, és ne a másik személy iránt érzett szeretetből létezzünk. Olyankor, amikor ezek a tevékenységek ilyen úgy ereszkednek ránk, és már minden, és már tényleg ilyen nincs, hogy egy emberrel ennyi és ilyen szintű rossz történjen egymás után, mindenféleképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy biztos, hogy csak emberi gonoszsággal állok itt szembe, vagy véletlenek sorozatával állok szembe? Vagy van itt valami, ami valami miatt kikért magának, és rám szállt. És igen, kérjünk imát másoktól. Akkor is, ha csak véletlenek sorozata az, ami nehézséget okoz, akkor is kérj imád, ha egy nagyon nehéz időszakod van, és tényleg mindenki ellened támad, te jót csinálsz, és téged bántanak. Hát még akkor, ha ez egy ilyen démoni jellegű ostromállapot. Ez bárhol, bárkivel bekövetkezhet. Jó? Tehát, hogy nagyon fontos. Nekem volt olyan vasárnap reggelem itt, hogy nem akartam ide kiállni. Mert akkor döbbentem rá, hogy nem emberi dolgokkal van itt dolgom. És ez nem akkor volt, amikor a megbocsátásról jöttem tanítani, és úton befelé összevesztem a portással, és utána vissza kellett mennem bocsánatot kérni, mielőtt kiálltam elétek, mert ilyen is előfordult már. Hanem tényleg olyan, hogy én nem állok onnan fel. Én hogy álljak én ki ide Istenről beszélni? Nekem nincs mit mondanom. Én nem vagyok érdemes, nem vagyok méltó, hogy bármit mondjak. Az enyhébb változat a támadás. Egyszerűen ugyanez, csak alkalmi módon. Nem csak véletlenül valami rossz szér engem. Bocsánat, tehát nem egy ilyen megszállás, hanem úgymond véletlenül, mintha valami rossz érne engem. Valaki bántót mond. Emögött is, ahogy az előbb mondtam, lehet az, hogy őt zaklatja egy démon is. És azért csinálja, hogy engem megbántson, hogy én arra reagáljak. Egyértelműen gonosz tettet követnek el ellenünk, ami ráadásul ugye egy keserű folyamatot indít el, összeomlást indít el, amikor már egyértelművé válik, hogy itt nem emberi erők játszanak csak. Nem csak rossz napja van a másiknak, és beszól. Tehát nem csak az, hogy hétfő reggel van, és fáradt, és azért mondja. Jó, van ilyen is. De térjünk vissza a történetünkhöz, és nézzük meg, hogy mit vihetünk mindebből magunkkal. Csak szerettem volna, hogy tudjátok, hogy képben legyetek, hogy lehet, történhetnek ilyen dolgok. Még ha azt is láttuk a Jakab leveléből, hogy meg a történetből is azt látjuk, hogy Jézus jelen van, akkor ők rettegnek a démonok. Tehát, hogy nekünk ilyen szempontból nincs félnivalónk, akikben Jézus lakik. Nagy ívben elkerül bennünket. Elfutnak tőlünk. Ha belehelyezed magad ebbe a történetbe, akkor az egyik dolog, amit magaddal vihetsz, az az, hogy nem lehetsz olyan mélyen, nincs olyan helyzet, hogy te olyan mélyen legyél, hogy Jézus ne tudjon elmenni érted. És ne akarjon elmenni érted. Amen. Jézus elmegy, bárhol is legyél, bármilyen veszélyes is legyen, elmegy érted. Tudhatod biztosan, hogy bármilyen állapotban vagyok. Bárkit bántottam meg, bármit követtem el, Jézus azt akarja, hogy beszéljünk. Jézus azt akarja, hogy engem gyógyítson. Jézus úgy jön értem, mint itt a gadaraiért, hogy így ugrik ki a hajóból értem. Szeretném, hogy ezt lássátok így lelki szemeitek előtt, hogy Jézus a csónakból ugrik ki érted. Hogy helyreállítson, hogy megszabadítson, hogy meggyógyítson, hogy életerőt adjon, hogy örömet adjon. Közösségként mit vihetünk magunkkal? Sokszor és sokféleképpen fogtok még tőlem sok idézetet hallani Dietrich Bonhoeffertől. Ennek sok oka van. Az egyik az ez a mondat, amit most fogok tőle idézni. Az egyház onnantól nevezheti magát egyháznak, amikor elkezd másokért létezni. Azt mondja Bonhoeffer, hogy addig nem vagyunk egyház, amíg csak magunkért létezünk. Te magánemberként, mi gyülekezetként másokért létezünk. Ezt ízlelgessük egy kicsit. Elmegyünk-e értük? Szembenézünk-e a viharokkal, hogy elérjünk másokat? Vagy lenézünk-e másokat? Temetőbe, vagy kies helyekre száműzzük őket, leláncoljuk őket, akkor nem lesz azzal gond. Vagy azt mondjuk, erre kell találnunk valamilyen megoldást közösségként. Hogyan tudunk eszközök lenni az elérésükben, a gyógyulásukban, a helyreállásukban? Hordozzuk-e imában a megoldhatatlan helyzeteket, vagy a megoldhatatlannak tűnő helyzeteket? Kérjük-e Istent, hogy vezessen bennünket, hogy mit tudok én tenni? Tudok-e bármit tenni, atyám? És igen, azt gondolom, hogy bőven van hova fejlődni a kereszténységnek úgy teljes egészében, a gyülekezeteknek, a keresztény egyháznak ugyanígy, hogy egyáltalán megérintse a társadalmat, hát még hogy elérje, és azt átformálja. Rengeteg területtel vagy nem foglalkozunk, vagy alig foglalkozunk keresztényekként. És nyilván ne értsétek félre, nem azt mondom, hogy minden kis gyülekezetnek, akár a mi gyülekezetünknek is, minden egyes társadalmi problémára kész válasza kell, hogy legyen. De azt gondolom, hogy ami szembe jön velünk, arra Isten azt akarja, hogy mi adjunk valamilyen választ. Mi segítsünk valahogy. Mi eszközök legyünk, vagyunk Isten kezében. Az az ügy, az a személy irányába. Én 15. éve vagyok lelkész itt, azóta próbálok az alapján szolgálni, hogy ami szembe jön nehézség, azzal mit tudunk kezdeni. Tudunk-e bármit kezdeni? És a legutolsó ilyen történetet, amit láttatok itt, meg láttok is, hála Istennek folytatólagosan, az a siketek és nagyot hallók ügye. Jött egy olyan megkeresés, és elkezdtük azt csinálni, hogy havonta egy Isten tiszteletet, mindig az utolsó, tehát a jövő heti lesz ilyen, jeltolmács tolmácsolja. Mert nem nagyon van, nagyon kevés olyan ige hirdetés van online elérhetően, ami jeltolmácsolva van. És a Noémivel megbeszéltük, hogy ez tök jó, ő havi egyet tud vállalni, akkor csináljuk ezt. Biztos vagyok benne, hogy nektek kicsit kényelmetlen volt, zavaró volt, hogy valaki, meg lesz is még egy ideig, még megszokjuk, hogy valaki így mutogat mellettem. Mondjuk én is elég olaszosan létezek, és két karommal csápolok itt néha. De hogy viszont ez egy szolgálat ilyenek felé. És kipróbáltuk a húsvéti istentiszteletet, a Noémi berakta siket és nagyot hallók csoportjába, ilyen Facebook csoportjaiba. És nézzétek meg, hogy mennyivel többen nézték meg azt az ige hirdetést, mint a többit. Tehát eljutott az evangélium. És ez csak egy pici csoport, egy pici réteg. De rengeteg mindent mondhatnék a gyülekezetünk életéből. Gyülekezetplántálás, Bai Peti. Egyszerűen csak jött a szükség, hogy ő plántál Észak-Pesten, és szüksége van segítségre. És mi gyülekezetként mellé, meg mögé álltunk. A hajléktalan ellátót, amikor segítettük, meg segítjük időnként. A Dorkász szolgálat, Kékvödör akciója. Fogadj örökbe egy rászorulót. Most éppen passzív a fogadj örökbe egy rászorulót, mert nincs olyan ember a látókörünkbe, aki mögé állnánk pénzügyileg, meg mentorálással havi szinten. De több embernek segítettünk újrakezdeni az életét azzal. Tehát, hogy nem kell megoldanunk az afrikai éhezést nekünk itt Délpesten, vagy az écesek problémáját, vagy értitek, hát millió egy baj van a világban. De azt hiszem, hogy hívő keresztényekként, akit felénk hoz az Úr, ott meg kell néznünk, hogy tudunk-e bármit tenni, és ha igen, mi az. És a lényeg, kifelé létezni, kifelé gondolkodni, elérhetőnek lenni, és megtenni, amit tudunk. Ez feladatunk. Minden más pedig úgyis Krisztuson múlik. Gondoljátok bele csak az apostolok helyzetébe, ők harcoltak a viharral, de Jézus csendesítette le. Jött a gadarai, és Jézus űzte ki a démonokat. Mi a mi szerepünk? Az, hogy harcoljunk. Hiszem azt. Megtenni azt, amit meg tudunk tenni. Vödörrel merni ki a vizet, akkor ezt csinálom. Lehet, hogy jobb lett volna Jézust korábban felébreszteni, hogy állítsa már le a vihart, de ugye először saját kútfőből, saját tudásból próbálták megoldani a problémát, hogy majd csak átérünk, Jézus, te csak pihenj, majd mi lapátolunk, ugye? Harcolunk-e másokért, vagy már elszoktunk ettől? Elkényelmesedtünk? Mit tehetünk? És közeledünk a záráshoz. Jakab 4:7, felolvastuk az elején. Álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Ez a legbiztosabb dolog. A kevélyeknek Isten ellen áll, de a szelídeknek, az alázatosoknak az odafordul. Ez az egyik dolog, amit tehetünk. A másik dolog, amit tehetünk, hogy próbálunk úgy létezni, úgy látni, ahogyan Isten néz és lát. Nem a saját szemszögünkből, hanem minden helyzetre egy kicsit eltávolodva, ránézve, hogy vajon Isten ezzel mit szeretne tenni? Mi az ő akarata ezzel a helyzettel az életemben? Tudjátok, miért hasznos ez? Az egyik az az, leveszed a tekintetedet magadról. Már jó kezdés, ugye? És a másik, látsz egy problémát, látsz egy helyzetet. És a harmadik, feltekintesz Istenre, aki megoldja, aki megmondja, hogy mi a megoldás. Látni a nagyobb képet, felismerni, honnan jön a támadás, a zaklatás, túllátni az egész sűrűn, és látni Istent az egészben. Látni, ahogy Isten látja az embert. Látni az embert a helyzetben. A gadarai sok démon által megszállt embert. Látni benne azt, hogy ő Istené. Látni benne a potenciált a szabadságra. Nem a megszállottat látni, amikor jön, hanem ahogy a végén olvastuk, hogy a magánál lévő, ruhába felöltözöttet, az eszénél lévőt, akit úgy hívnak utána már, hogy a valaha megszállottat. Jézus szemével látni az embert. És ez annyira gyönyörű. A végén, amikor a gadarai volt megszállott, azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, hadd menjek veletek. Nem tudom, hogy volt-e ilyen élményetek az életben, amikor egy orvos meggyógyít, akkor nem akarsz távol lenni az orvostól. Amikor a láncfűrésszel levágtam az ujjamat, és visszavarták, Árpi doktor volt az, aki tisztította a sebet meg mindent. Én semmit nem csináltam máshogy, mint ahogy ő mondta. Én naponta mentem kötözésre, csak hogy megmaradjon az ujjam. Soha nem szerettem jobban az Árpit, mint abba a pár hétbe. Meg az ujjamat. Kötődtem hozzá, ugye? És érthető, hogy azt mondja, hogy Jézus, figyelj, engem itt megvetettek, itt leláncoltak. A franc se akar itt lenni. Én veled akarok lenni, mert te megszabadítottál ebből. Milyen fájdalmasan terhelt pillanat. És Jézus nem azt mondja, hogy gyere velem, legyél te a 13. apostol. Valójában 13. apostollá válik, csak nem tudja. Azt mondja, hogy figyelj, te menj vissza a családodhoz, és mutasd meg, hogy milyen csodát tett az Isten. Ezekben a városokban ennél az embernél nagyobb bizonyíték Isten létezésére és csodájára nincs. Ha Jézus ott maradt volna és prédikált volna, senki nem csodálkozik rá Istenre valószínű, vagy nagyon kevesen. De ezt a csávót mindenki ismerte. És most azt nézik, hogy ez, aki magát csonkította, meg ordított, meg láncokat tépett le, meg csak a baj volt vele, kiszáll a csónakból ez a Jézus nevű zsidó, és szempillantásra megváltozik. Hatalmas ára volt, 200 millió legalább. De megoldás volt. Megszabadult a démonoktól. A láncok is pénzbe kerülnek. Az etetése is egy ilyen megvadult embernek pénzbe kerül. Vagy vállaljuk a nehezebb utat. És Isten, amiben Isten képűsége helyreállhat egy embernek, leláncoljuk, vagy azt mondjuk, hogy atyám, hogy tudod ezt megoldani? És ebből, hogy őt Jézus visszaküldi, hadd tegyem fel a következő kérdést. Mi a te történeted? Hála Istennek nem ilyen borzasztó valószínű, mint a gadaraié. De van történeted. Voltak bűnök, volt sodrása az életednek, a világ valahol, valahogyan leláncolt. amiből Jézus téged megszabadított. Én azt szeretném, hogyha ma délután, mikor hazamegyünk, végig gondolnánk ezeket. Hogy mi az, ami volt? Mi lenne a neved? Csak képzeljétek el, hogy ide föl kell írnotok, hogy milyenek voltatok. Jó, tehát a nevetek nem az, hogy nem tudom, Laci, Józsi, Jenő, hanem a megszállott. Ugye ő neki az volt a neve. Mi lenne a tiéd? A hazug, a parázna, a gyilkos? Mindegyik kb. Ugye? Egy egész hosszú lista lenne az enyémen. Krisztus mit tett veled? Adj hálát azért, hogy már nem olyan vagy. Vicces és ijesztő belegondolni, hogy végignézek a termen, hogy milyen cédulák lennének. Szerintem néhányan nem járnátok gyülekezetbe többet, ha meglátnátok azokat a cédulákat. Sőt, kezdve az enyémmel. Mi lehetett volna, ha nincs az az ember az életedben, aki először egy pici magot elhintett Isten szavát az életedbe. Aztán azt valaki más öntözte, aztán valaki harmadik öntözte. Mi lett volna az életedből? És végül a harmadik dolog. Mivé lettél, hol tartasz most, és mivé lehetsz még? Mivé lettél, hol vagy most? Adj hálát ezért. Nem ott vagy, ahonnan elindultál. Nem is akadtál el, nem dugultál be egy helyre, és onnan nincs se kisebe. Egyszer behajtottam éjszaka sötétben egy zsákutcába, aztán elindultam a másik irányba, és ott is zsákutca volt, és néztem, az nem lehet, hogy két irányú zsákutca, aztán nagy nehezen megtaláltam a kiutat. De hogy van olyan, hogy az ember két irányú zsákutcába érzi magát. De Istennel nem. Mivé lettél? És szeretném most behozni egy képet nektek, ezzel szeretném lezárni. Mivé lehetsz még? Mi mindent akar véghez vinni Isten az életedbe? Nem fog átjönni a kép eléggé jól, de kérlek, hogy nagyon zoomoljatok, fókuszáljatok. Az utóbbi időben elkezdtem túrázgatni, és volt egy olyan élményem, ahol feltették nekem azt a kérdést, hogy milyen távlatokat látok. Nem itt történt, csak ez egy hasonlóan jó kép. És így néztem, hogy itt egy hegy, még egy hegy, még egy hegy, és ott, ahol álltam, ott a leghátsó hegy volt a legélesebb. Nem tudom, hogy de itt ilyen ködös volt, meg felhők voltak, és úgy kimagaslott, és tündökölt a leghátsó hegy. És hogy ott így ültem, így gondolkodtam így Istenen, hogy valahonnan elindultam, valamilyen bőröndel, csomaggal érkeztem erre a földre, összeszedtem nehézségeket, traumákat, eljutottam valameddig, de hogy Isten azt akarja, hogy abba a legtávolabbi, leginkább tündöklő hegycsúcsra jussak el. És így Isten megmutatta a távlatokat, hogy én még tartogatok a számodra sok mindent. Csak gyere velem. Szóval, tényleg zárásként, kihez, mihez vagy láncolva? A múltadhoz? A nehéz gyerekkor az határoz meg, amiben születtél, amiben felnőttél, az irányít? Ilyen vagy olyan szülők? Igen, ad egy alapcsomagot. Elindít bennünket egy úton, egy sikátorban, egy zsákutcába talán. De Isten ki tud hozni belőle, és tud formálni, változtatni. Engedjük-e? Engeded-e? Ehhez a világhoz vagy láncolva? Leterhelnek a mindennapok? A hétköznapok? A munka? A család? Vagy Krisztushoz láncolod magad, és azt mondod, hogy Jézus, én veled akarok lenni. Én veled akarok menni mindenhova. Abban az esetben Krisztus A jó hír, hogy már nem úgy kell lenni, mint Krisztus halála és feltámadása előtt, hogy csak akkor vagyunk a jelenlétében, ha vele vagyunk, hanem mivel mindenhol jelen való, bárhol lehetünk. És ő arra küld bennünket, ahol a legnagyobb hatással tudunk lenni. Szóval előnyben vagyunk a volt megszállotthoz képest, mert mi mindenkor Jézussal vagyunk, és mehetünk a mi városainkba elmondani a mi történetünket, hogy mit tett velünk Jézus. Isten jobban tudja, hogy mi a jó a számunkra. Gondoljatok bele, a démonoknak igent mond, a disznópásztoroknak igent mond, és a frissen megtértnek nemet mond. És nagyon sokszor lehetünk olyan helyzetben, hogy nem értjük, hogy Isten miért mond nemet. De bíznunk és tudnunk kell, hogy ő jobban tudja, hogy mi a terve, mi a szerepe annak, hogy ő nemet mond. A mi számunkra is jobb, és az ő királysága számára is jobb az, amit ő mond. Isten tudja, hogy mit csinál. Isten tudja, hogy viharon mész át, amit csak ő tud lecsendesíteni. Isten tudja azt is, hogy esetleg olyan láncoktól kell, hogy megszabadítson, amiktől még sohasem szabadultál meg. És ha azt érezzük, hogy nehéz, pontosan tudja. Úgyhogy ragaszkodjunk ő hozzá a jelenünk és a múltunk helyett. Láncoljuk magunkat Krisztushoz. Amen. Atyám, a te képmásodra lettünk teremtve, és ebben a világban élve sok minden lett elkövetve azért, hogy mi ne rád hasonlítsunk. Hanem hasonlítsunk inkább a világra, hasonlítsunk inkább bármi másra, csak te rád nem. Itt vagyunk most előtted, és nem vágyunk másra, mint a te közelségedre. Mi hozzád akarunk tartozni, hozzád akarjuk kötözni magunkat minden nap, jobban és jobban. Köszönjük a megváltást, köszönjük, hogy megszabadítottál már bennünket. Köszönjük azt, ameddig eljöttünk, és eljutottunk veled, általad, a kegyelmed által. Kérjük, várjuk, hogy vidd véghez az életünkben mindazt, amit te tervezel. A te dicsőségedre és a mi örömünkre. Amen.